Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Önkormányzati híreket fogunk hallani Farkas Dániel alpolgármestertől. Szervusz!
Szia, köszöntelek és köszöntöm a tisztelt hallgatókat is.
Elmúlt hétfőn ott hagytuk abba, hogy a június végi testületi ülésről már néhány szóban beszéltél, ugye a megyei díjak felterjesztéséről. Érdemben viszont nem sokat meséltél, még úgy most jönnek, hogy mi is történt a június végi testületi ülésen.
Igen, az egyik fontosabb döntés, amely a hivatal életét érinti, hogy változik a nyitvatartás. Ennek kapcsán azt kell tudni, hogy a ciklus kezdetén több olyan intézkedést vezettünk be, amellyel mind a lakosságnak, mind pedig a vállalkozásoknak próbáltunk kedvezni, és egy lakosság és ügyfélbarát környezetet kialakítani. Ennek keretében vezettük be annó a hosszított nyitvatartást, amely azt jelentette, hogy azon csoportoknál, osztályoknál, ahol ügyfélfogadás van, ott csütörtökön este 6 óráig lehetett eddig jönni, viszont nagyon kevesen érdeklődtek. Az elmúlt 2 évben összesen 8 ügyfél, emiatt döntöttünk úgy, hogy kivezetjük a rendszerből, és marad a hagyományos nyitvatartás, tehát szerdán és csütörtökön délután 5 óráig lehet jönni. Ugye mi elképzelésünk annó az volt, hogy most már egyre több munkahelyen dolgoznak 4:30-5-ig, és akik ilyen helyen dolgoznak, utána is jöhessenek intézni az ügyeiket, viszont a tapasztalat az, hogy ezt alapvetően mindenki megoldotta. Emiatt hozottuk meg ezt az észszerű döntést.
De ezek szerint rugalmasak a munkahelyek, és ha valaki ügyeket megintézni, akkor elengedik.
Igen.
Jó hír.
Tehát ez az egyik fontos változás. Szerdán és csütörtökön van 5 óráig nyitva a hivatal, hétfőn, kedden 3:45-ig, és pénteken pedig délig. A következő döntés az Kiskunalasváros önkormányzata és a Baj házaspár kötött adományozási szerződést módosította. Ugye erről azt kell tudni a tisztelt hallgatóknak, hogy ugye évekkel ezelőtt állapodott meg az önkormányzat dr. Baj Miklóssal és a feleségével az úgynevezett Baj gyűjtemény adományozásáról. Ugye ennek kapcsán indult el a múzeumnak a bővítése. Az itteni átalakításnak az eredménye lesz ugye ennek a több mint 500 millió forint értékű, elsősorban torma és nagybányai alkotók képeiből álló gyűjteménynek az elhelyezése. Ugye most már, hogy halad az építkezés, nagyjából látjuk, hogy mi az az időpont, amire ez el tud készülni. Ezt a szerződést pontosítottuk, módosítottuk, amely azt mutatja, hogy talán most már ennek a munkának a végére járhatunk, és hát ugye az egyik legfontosabb dolog, hogy az adományozót nekünk folyamatosan meg kell nyugtatni, hiszen ők nagyon várják azt, hogy megfelelő körülmények között állíthassák ki ezt az óriási nagy gyűjteményt, de én azt hiszem, hogy sikerült ezt megoldani, és én nagyon bízom benne, hogy utoljára módosítottuk ezt a megállapodást.
Mikor tekinthetik meg a látogatók a kibővült gyűjteményt?
A mostani tervek azok november 18-áról szólnak, azra a hétvégére tervezzük az átadást, nyilván lesz ennek egy protokoll része, de múzeum igazgató úr úgy tervezi, hogy egy teljes nap lenne, amikor folyamatosan nyitnánk meg ezt az új részt, és nagyon sok kiskunhalasit és környékbelit is várunk majd erre az eseményre.
Mi volt még a testületi ülés döntései között?
Döntés született személyjellegű kérdésben is, ez pedig a kiskunhalasi Bóbita óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával volt kapcsolatos. Azt többen tudhatják, hogy az óvoda vezető Szeriné Ferencsik Ivett 5 éves megbízatása július hónap végével lejár, és a képviselőtestületnek lehetősége volt arra, hogy pályázat mellőzésével ismételten megbízzuk 5 évre az intézményvezető asszonyt, és a képviselőtestület ezt egyhangulag támogatta is, tehát az eddigi munkáját az intézményvezetőnek megfelelőnek ítéltük. Egyébként egy nem túl szokványos dolog az, hogy nyílt ülés keretein belül tárgyalunk személyjellegű kérdést, de én azt hiszem, hogy ez is a bizalomnak az egyik jele volt. Tehát ez a fontos döntés született, hogy a Bóbita óvodát és az ehhez kapcsolódó intézményeket a következő 5 évben is Szeriné Ferencsik Ivett fogja vezetni.
Köszönjük az információt, és kívánunk neki sok sikert az újabb 5 évhez. Hallgatóink pedig maradjanak velünk, hamarosan visszatérünk, és folytatja Farkas Dániel alpolgármester a beszámolót.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést tovább Farkas Dániel alpolgármesterrel. Óvodáknál hagytuk abba, avval is folytatjuk.
Döntés született a júniusi képviselőtestületi ülésen a következő tanévben indítandó óvodai csoportok számáról. Ezzel kapcsolatban azt fontos tudni, hogy a köznevelési törvény szerint a fenntartó, tehát jelen esetben az önkormányzat határozza meg, hogy az adott nevelési évben hány óvodai csoportot indít különböző intézményekben. Itt azt tudom elmondani, hogy az önkormányzati óvodákban a legkevesebb óvodai csoport száma az 2, a legtöbb az pedig 11. Illetve egy újdonság, hogy a következő évtől már nem csak a városi bölcsödében, hanem a Kuruc-Vitézek téri óvodában is indul bölcsödei csoport. Hát én azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen egy pozitív folyamatnak az eredménye, amely azt mutatja, hogy kinőttük a bölcsödének a épületét, és szükség van most már máshol is bölcsödei csoport indítására. Nyilvánvaló, hogy ez azt fogja majd eredményezni, hogy egy év múlva pedig az óvodai csoportokat is várhatóan emelni kell.
Mit akarhat ez? Több gyermek születik, vagy pedig inkább hamarabb visszamennek dolgozni az anyukák vajon?
Hát, hogyha az elmúlt éveket vesszük figyelembe, nyilván ez annak az eredménye, akkor szerintem mindkét dolog kölcsönösen jelentkezik, hiszen a munkaerőpiacon bekövetkezett változások, amely ugye bizonyos szempontból már munkaerőhiányt eredményezi azt, hogy szükség van arra, hogy a gyermeket vállaló nők minél hamarabb visszálljanak a munkába. Másfelől megfigyelhető, hogy 2010 óta folyamatosan nő a házasságkötések száma.
Ez Kiskunhalasra vonatkozik?
Ez országosan, de nyilván ez Halasra is levetíthető. Csökken a vállások száma, és az elmúlt néhány évben én azt hiszem, hogy ennek eredményeként látszik az is, hogy nő a gyermekek születésének a száma is. Én Kiskunhalasra ígérem majd, hogy megpróbálok pontos számokat hozni, de azt hiszem, hogy egyértelmű jele ennek ez. Illetve egy nagyon fontos dolog, hogy ugye megjelent a családok otthon teremtési kedvezménye is, most már több mint egy éve. Azért ez az építő iparon kívül nyilván a demográfiai helyzetben is hozott pozitív változásokat. Tehát én azt látom és ebben bízom, hogy nem csak több bölcsődére, hanem több óvodára is lesz szükség Halason, és az mindenféleképpen azt fogja jelenteni, hogy egyre több kisgyermek születik. Bár szakértője nem vagyok
De még leszel, hiszen gyermekvállalás előtt vagy.
Így van, illetve engem nagyon régóta foglalkoztat, és rengeteget olvasok is erről. Hát ugye a nyugati demokráciáknak, jóléti társadalmaknak ugye az egyik hátránya ez, hogy a nők munkába állásával, és nyilván ennek a folyamatnak a kiterjedésével egyre kevesebb gyermek születik. Tehát én Németországban olvastam olyan tartományra, ahol az egy családra eső és megszületendő gyermekek azok az 1,4-et érik el. Tehát gyakorlatilag egy messze vannak attól, hogy reprodukálják saját magukat a családok, és látszik, hogy ez most már a skandináv országokban és nyilván Közép-Európában is folyamatosan megjelenik. Egyszerű ez a dolog, tehát nyilván annak örülünk, hogy az idősebb családtagjaink egyre hosszabb kort érnek meg, viszont muszáj egyre több gyereknek is születnie, mert ellenkező esetben tényleg ez következik be, hogy előregednek a társadalmak.
Vitatkoznék egy picit veled, az, hogy rövidebb ideig maradnak otthon a nők, az nem baj. Én magam is átéltem, és nagyon sok ügyeses kismama elmondta, hogy bizony egy-két év után nagyon vágyakozik vissza a munkavilágába, hiszen más társadalom van, mint volt 30-50 évvel ezelőtt. Ugye, aki tanult, szeretne dolgozni, a kisgyereknek is jó, hogy anyuka vidámabb, stb. Inkább az a probléma, hogy általában nem vállalnak szerintem gyermeket a nyugati társadalmak, és én nem gondolom egyébként, hogy ennek ez az oka, hanem elkényelmesedtek.
Igen, hát
ez... Éjszaka nem kell föl, hát ódít a gyerek, rengeteg baj van vele.
Kis udvarias voltam, és nem mertem ezt én kimondani, de alapvetően
ez is... És nem csak a nők, a férfiak is, tehát ez is teljesen így van.
Ez is ebben abszolút benne van. Hát ez mondjuk egy hosszabb tudatformálást igényel, amikor tehát azt kell bebizonyítani, és ugye itt fejlett társadalmakról beszélünk, hogy a gyermekvállalás az nem egy nyűg vagy egy teher, hanem pont, hogy a családi életnek a megkoronázása. Hát én bízom benne, hogy vissza fog térni Európa helyes útra, mert más okok miatt is látszik, hogy erre nagyon-nagyon nagy szükség van. Nekünk annyi dolgunk van, hogy ha szükség van plusz bölcsődei vagy óvodai kapacitásra, akkor azt Kiskunhalason is biztosítani tudjuk.
Hallgatóink, maradjanak velünk, folytatjuk tovább a beszámolót, zene után visszatérünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
folytatjuk mai beszélgetésünket. Önkormányzati híradásunkban Farkas Dániel, a polgármesterrel beszélgetünk. Ifjúsági sportterület, mesélj nekünk.
A önkormányzat 2015-ben fogadta el a város 2015 és 20 közötti időszakra szóló sportkoncepcióját, illetve ugyanígy két évvel ezelőtt született döntés a gyermek és ifjúsági koncepcióról, amely szintén a 2015 és 20 közötti terveinket, vállalásainkat tartalmazta. Mindkét koncepció esetében készült egy intézkedési terv, amely konkrét határidőkkel, felelősökkel tartalmazta a vállalásainkat, és most itt két év után gondoltuk azt, hogy fontos megnézni, hogy mind a sport, mind a gyermek és ifjúságvédelem területén hova jutottunk, illetve milyen feladataink maradtak. Ezért gyakorlatilag mindkét koncepció és intézkedési terv átdolgozásra került. Összességében azt tudom elmondani, hogy a rövid és középtávon megvalósítható terveinket sikerült elérni. Nyilván innentől a feladat az lesz, hogy ezeket fenntartsuk. Míg a hosszabb vállalások esetében sikerült meghatározni azt, hogy mikor és milyen forrásból tudjuk ezeket megvalósítani. Amik nem valósultak eddig meg célkitűzések mindkét koncepció esetében, ott alapvetően Európai Uniós pályázatok keretében nyújtottunk be erre forrásigénylést, és ezeknek az eredményét várjuk, tehát minden területről azt tudom mondani, hogy valamilyen irányba elindultunk.
Konkrétan lehet-e tudni akár a kis, akár a középtávú célokat, amelyek megvalósultak?
Ugye a sportnál nyilván a legfontosabb feladatunknak mi azt tekintettük, hogy olyan infrastruktúrális beruházások valósuljanak meg, amelyek mind az ifjúság, mind pedig a tömegsport számára lehetővé teszik azt, hogy sportolhassanak, és tényleg minél többen űzhessenek különböző sportágakat. Akár az óvodák, iskolák, akár más intézmények területén elmondhatom azt, hogy komoly fejlesztések voltak, illetve zajlanak jelenleg is akár a városi sportcsarnokra vagy a sportpályára, hogyha gondolunk. Másik fontos feladatunk itt a sporttámogatási rendszer átalakítása volt. Az egyesületeknek most már harmadik éve 5 millió forint támogatást tudunk nyújtani, illetve emellett vannak olyan kiemelt célok, amelyhez adott esetben akár több 10 millió forintot is tudunk biztosítani. Tehát a sport esetében ezt tartottuk a két legfontosabb dolognak, az infrastruktúrális keretek megteremtését, illetve a pénzügyi támogatási rendszernek a kidolgozását, átalakítását. Hát a gyermek és ifjúsági koncepció területén ott egy sokkal szerteágazóbb feladatunk volt. Én azt hiszem, hogy itt az elmúlt két évnek a legfontosabb feladata az volt, hogy a kereteket megteremtsük. Itt gondolok azokra a formális és informális szervezetekre, amelyeket létrehoztunk. Példaként emelném ki a Városi Diák Önkormányzatot, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, vagy az Ifjúsági Kerekasztalt, amelyek létrejöttek, különböző támogatási rendszeren keresztül pedig olyan programokat tudnak megvalósítani, amely a koncepcióban foglaltaknak a végrehajtásáról szól, vagy például egy nagyon egyszerű eleme volt, és könnyen végrehajtható része ennek a koncepciónak, amikor azt mondtuk, hogy minden városi közintézménynek, akár múzeumnak, könyvtárnak kötelező évente a szakmai programjába megjelölni, hogy az ifjúságnak milyen rendezvényeket szervez. Nyilván ez egy könnyen számon kérhető célkitűzés is volt, tehát itt is vannak eredmények, most pedig a hosszabb távú céloknak a megvalósításán dolgozunk.
A hosszabb távú célokról lehet-e tudni, hogy körülbelül mik?
Hát itt talán a legnagyobb feladatunk az ifjúság helyben tartása, ugye ez nagyon sok összetevőből áll össze, ugye a CSOK-hoz, a Családok Otthon Teremtési Kedvezményéhez kapcsolódóan ugye kialakítottunk egy külön pályázati otthonteremtési programot Halason, amelynek már vannak is eredményei és olyan családok, akiknek tudtunk támogatást nyújtani, de egy saját célkitűzésünk volt az is, hogy tudjunk ifjúsági bérlakásokat létrehozni. Nyilván két éve ehhez kevés volt, viszont látjuk most már, hogy milyen utat kell bejárni ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Vagy említhetném a hazahúzó programot, ugye, ahol azt vállaltuk, hogy egy hidat teremtünk a halasi fiatalok és a vállalkozások között, és megpróbáljuk azt elérni, hogy minél többen tudják Kiskunhalason végezni a szakmai gyakorlatukat, később pedig minél többen vállalhassanak itt munkát. Most már itt is vannak konkrét eredmények, de az, hogy több tucat vagy éppen százas nagyságrendű sikerről beszámolhassunk, ahhoz szükség van évekre. továbbra is a legfontosabb feladatunknak azt tekintjük, hogy egy olyan környezetet alakíthassunk ki Kiskunhalason, hogy érdemes legyen ide visszajönni azoknak a fiataloknak, akik akár főiskolára, egyetemre, vagy ne adj Isten külföldre mennek tapasztalatot szerezni, de legyen olyan környezet, akár otthonteremtési, akár munkavállalási szempontból a városba, ami miatt érdemes visszajönni, és a tudásukat itt tudják tovább kamatoztatni.
Ehhez nagyon sok sikert kívánunk, hallgatóink maradjanak velünk. Egy hét múlva ismét találkozunk, és folytatja Farkas Dániel a beszámolót, hiszen még jó néhány témát nem érintettünk, amely a június végi önkormányzati ülésen elhangzott.